Német Balázs, a Hunrenst, aki kutatója az autóról, ami a jövőbe néz. Avagy hogy spórol üzemanyagot helyettünk a hazai fejlesztésű autonóm rendszer. Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, Sályi András vagyok, és szeretettel köszöntöm vendégemet, Német Balázst, a Hunrenst, aki kutatóját. Köszönöm, hogy itt van.
Köszönöm a meghívást, jó napot kívánok.
A régi időkben úgy volt, hogy az ember nyomta az autónál a gázpedált, és akkor az autó ment. Ha nem nyomta a gázpedált, akkor az autó nem ment. De most vannak ezek a tempomat nevezetű rendszerek, amikor beállítom a sebességet, és ez működik. De hát ez már van az autókon ma is. Mi az, amit Önök hozzátettek ehhez?
Így van, valóban ez már régóta elérhető technológia, de tulajdonképpen a kérdés valahol onnan indult, ami nekünk a kutatást is indukálta, egy egyszerű beszélgetés kollégák között, hogy az volt a tapasztalat, hogy a tempomat, hogy így mondjam, erőből vezet, míg mondjuk mi, hogyha vezettünk tempomat nélkül, akkor nagyon sokszor, ha emelkedőkre, lejtőkre gondolunk, akkor inkább lendületből vezettünk, azaz nem mondjuk, nem tudom, 130-as sebességet szeretnénk tartani, vagy 90-es sebességet, hanem van, hogy kicsit engedjük kigurulni a járművet, hogy mondjuk energiát spóroljunk, ha úgyis utána lejtő következik, vagy akár minimális mértékben, akár kicsit begyorsítunk az emelkedő előtt, és milyen jó lenne, hogyha ezt a funkciót valamilyen formában a tempomatba is bele tudnánk építeni, hogy ne erőből vezessen, mindig egy adott sebességet tartson, hanem lendületből vezessen, tudja azt, hogy hogy érdemes változtatni a jármű sebességét az előírások betartásával természetesen.
Na de a tempomatból is többféle van, én ezt tudom, mint komoly autós, hogy nevezetesen, hogy van olyan, hogy beállítom, hogy 130, és akkor mindig 130-szal megy, és hogyha nem akarok neki menni az előttem közlekedő lassú autónak, akkor fékeznem kell. És van a másik variáció, amikor viszont már fékez is, mert van egy kamera, ami figyeli, stb. Tehát, hogy mondjam, ez már egy létező dolog. Mi az, amit az Önök rendszere jobban tud?
Igen, ez, amit ön említett, ez az adaptív tempomat rendszer, amikor kamera vagy radar vagy egyéb felhasználásával, ha valamihez közeledünk egy másik járműhöz, akkor meggátolja, hogy neki ütközzünk. Viszont a mi megoldásunk a sokkal inkább arra épít, hogy olyan információk birtokában vagyunk az előttünk lévő útvonalról, amin haladunk, akár néhány kilométerre előttünk, amit még nem látunk, nem tudunk, emelkedési, lejtési szögek adott esetben, milyen domborzati viszonyok következnek. Hát először járunk egy úton, akkor nem biztos, hogy ezeket ismerjük. Vagy akár forgalmi információk, van előttünk valamiféle torlódás, amihez már akár most érdemes alkalmazkodnunk, nem kell még mindig annyira nyomnunk a gázt, hanem olyan is megérkezünk egy dugóhoz. Vagy van egy sebességkorlátozás, vagy egy sebességkorlátozás feloldása, amiket, hogyha beépítünk mondjuk a jármű gondolkozásába, hogy mi a legjobb sebesség, amivel a legtöbb energiát meg tudjuk spórolni, akkor lehet, hogy nem egy ilyen konstans sebesség a legjobb, hogy menjünk 90-nel, hanem mondjuk kezdjünk el egy kicsit már lassítani, azaz ne nyomjuk tovább a gázt, vagy éppen egy picit elkezdünk valami minimális mértékben előtte mondjuk felpörgetni a motort, hogy utána energiát tudjunk a gyorsításban nyerni. A jelenlegi megoldások, akár a radaros rendszer, a sokkal inkább az előttünk lévő akadályokra fókusz. Szállnak, egyfajta biztonsági funkciót nyújtanak, amit pedig mi dolgozunk, mi tervezünk, és amiről már ilyen prototípus szinten van a megoldásunk, az sokkal inkább egyfajta olyan kényelmi megoldás, ami az energiatakarékosságban segíti a járművezetőket.
De milyen adatokat használnak? Tehát azt értem, hogy van egy radar vagy egy kamera, és nézi az utat előre. De hát az Önök rendszerénél akkor ez elég?
Nem, jellemzően nem elegendő, sőt, szinte biztosan nem. Ugyanis hát valóban kamerával 2-3 kilométerre nem igazán tudunk előre látni, vagy ha valamit látnánk is, az nem lenne túl pontos. Sokkal inkább, amire mi építünk, és a kutatásaink, amiket hát most már elég régóta végzünk ezen a területen, arra építenek, hogy van egy online adatbázisunk arról, hogy milyen domborzati viszonyok vannak előttünk, vagy akár elérhető forgalmi információk a jelenlegi aktuális helyzetről, és ezeket az információkat vesszük figyelembe. Kamera, illetve radar az sokkal inkább a járműnek a lokális helyzetében segíthet, hogy a körülöttünk lévő járművekhez hogyan tudunk jól alkalmazkodni. Ezeket a távlati dolgokat, a több kilométerre előttünk lévő információkat, azokat nem tudjuk ezekkel az eszközökkel megszerezni.
Na de ma is vannak olyan térkép megoldások, amik jelzik, hogy a dugó lesz, meg útszűkület lesz, meg útelzárás van, meg stb. Tehát Tehát hogy ez is egy létező dolog.
Így van, viszont azt nem mondják meg, hogy akkor mi az a javasolt sebesség, amivel nekünk érdemes haladni.
Hát úgyis dugó lesz, úgyhogy meg kell állni.
Hát így van, de azért megállás is sokféleképpen lehetséges, meg ha tudom, hogy 3 kilométerre előttem van az a dugó, akkor mi az a pont, ahonnan kezdve elkezdhetem a járművet akár kigurítani, tehát nem szükséges, vagy kisebb mértékben szükséges még tovább gyorsítani. Illetve tulajdonképpen a kutatásunk elsődlegesen nem onnan indult, hogy vezetés támogató rendszert szerettünk volna létrehozni, hanem autonóm funkciót. Tehát, ha egy járműnek szeretnénk megtanítani, hogy milyen is az ideális energiatakarékos haladás, akkor hogyan tudjuk megtervezni matematikai optimalizálási elvek felhasználásával ezt a sebességprofilt. Ez volt a fő célunk elsődlegesen, ahonnan indult réges-régen ez a beszélgetés, és amit utána az autonóm rendszerek nemzeti laboratórium, illetve más projektek keretében is megvalósítottunk olyan formában, hogy tesztjárművön megmutattuk akár kamionos teszteken, hogy ennek van hatása, és innen itt tartunk most, hogy rendben van, autonóm funkciókban lehetséges használni, de hogyan tudjuk akár a mai hétköznapi vezetőket ezzel a plusz tudással segíteni, hogy a saját üzemanyagtakarékosságukban legyenek tudatosabbak.
Na most akkor a két kérdés. Az egyik, ez a rendszer, ez a vezetőnek jó? Tehát a vezető azt mondja, hogy szívesen használom, mert akkor könnyebb az életem. Ez igaz?
Igaz, igen.
A másik kérdés, hogyha van egy szituáció az autópályán, 3 kilométeres a dugó ebben a felállásban, de ha ez a 3 kilométeres dugó, az ottani autók mind az önök rendszerét használják, akkor már nem is lenne dugó? A dugó attól volt, hogy valaki fékezett egy nagyot, és aztán utána a többiek, és aztán dugó lett. Az önök rendszerével ilyen nem lenne?
Ez nagyon jó kérdés, és ezt a kérdést is vizsgáltuk. Tehát nem csak arra fókuszáltunk, hogy mi van, ha egy jármű használja, és sokan nem használják, hanem haladnak, ahogy haladnak, hanem mi van, hogyha különböző arányok szerint veszük ezeket figyelembe, például a forgalomban lévő járművek 10%-a, 20%-a, 50%-a használja, és azt láttuk, hogy valóban, amit ön is említett, hogy történik sűrű forgalomban egy fékezés, elkezd bedugulni az autópálya. Tulajdonképpen nem is tudjuk, hogy mitől, hiszen semmi nem történt.
Nincs.
Ez tulajdonképpen forgalmi modellekkel leírható, tulajdonképpen normális helyzet, hogy bizonyos sűrűség fölött elkezd bedugulni az autópálya. Valóban, hogyha ezt is a mi rendszerünket használjuk, akkor valamelyest növelhető, ezt tapasztaltuk, nyilván ezt a valóságban nem tudtuk tesztelni. Szimulációkon, pontos forgalom szimulációkon teszteltük. Bizonyos mértékben ez a pont eltolható, tehát nagyobb sűrűség, forgalomsűrűség mellett történik meg ez a bedugulás, illetve van egyfajta visszahatás. Hogyha elkezdjük figyelembe venni azt, hogy az autópálya elkezd bedugulni, egyre lassabb a forgalom előttünk, akkor az általunk javasolt sebesség is valamelyest ehhez illeszkedik, és ezzel tolja ki ezt a bizonyos határt. Természetesen, hogyha nagyon-nagyon sok autó van az autópályának, egy idő után nincs rendszer, ami valamit tudna kezdeni azzal, hogy elkezd bedugulni az autópálya. Egész egyszerűen az emberi vezető, hogyha bizonyos távolságot érzékel a többi járműt, egyszerűen valaki megijed, elkezd fékezni, az visszahat az egész forgalomra. Ez elkerülhetetlen szinte. De mégis, amíg ez a pont el nem jön, addig hogyan tudjuk támogatni a vezetőket, ez is valahol a kutatásunk részét képezte, és nekünk egyébként az az egyik fő tapasztalatunk, hogyha akár már egy ilyen sűrűbb forgalom esetén a járművezetők 20%-a például egy autópályán használja a mi megoldásunkat, akkor már nem csak annak a 20%-nak az energiafogyasztását tudjuk segíteni, hogy alacsonyabb legyen, hanem ez kihat a körülöttük lévő járműveknek a mozgására.
Hát folyamatosabb a jármű forgalom?
Így van, elkezdjük tulajdonképpen a forgalmi jellemzőket befolyásolni ezáltal, egész egyszerűen úgy, hogy a közelség a járművek között az csökken.
Mi kell ahhoz? Tehát milyen autó kell ahhoz, hogy ez a rendszer működjön? Mert megint hozom a példát, a GPS-es térkép azt mondja, hogy előtted van az útlezárás mondjuk, meg jeleznek a többiek, hogy vigyázz, ott rendőr van, meg forgalom, stb. Tehát ez a rendszer. Ez működhet úgy, hogy az egyik autó a másik autóval kommunikál, hogyha mondjuk sok ilyen autó van ezzel a rendszerrel?
Igen, ez már tulajdonképpen az autonómiának a kérdése. Ha azt feltételezzük, hogy a mi járművünk legalább részlegesen automatizált, azaz mondjuk úgy, hogy egy tempomatrendszerbe épül be a megoldásunk, és ezen túlmenően kommunikációt is feltételezünk a járművek között, akkor ez megvalósítható. Amennyiben ilyen feltételünk nincsen, tehát azt mondjuk, hogy közvetlen kommunikáció akár egy ilyen út melletti egységgel, vagy egy felhőszolgáltatással, vagy közvetlen a járművek között ez nem áll rendelkezésre, akkor természetesen bizonyos funkciókat elveszíthettünk ebben az esetben, hiszen kevesebb információ áll rendelkezésre, nem tudunk olyan hatékonyan beavatkozni, de a sebességtámogatás az továbbra is működik.
Nagy logisztikai cégek megkeresték magukat, akik kamionokat működtetnek, és sok ezer kilométert mennek egy-egy héten?
Úgy mondanám, hogy volt egy kamionos fejlesztő cég, akivel volt közös projektünk, és ennek keretében például teszteltük ezt a megoldást, és mondjuk egy ilyen M1-es autópályán, egy Budapest-Tatabánya útvonalon olyan nagyjából 7%-os energiamegtakarítást tudtunk kimutatni, több ilyen tesztet is alapul véve, úgyhogy mondjuk a menetidő 2 percnél alacsonyabb volt az a növekmény, amivel ezt megvalósítottuk.
Tehát ha mondjuk én nem tudom mennyi energiát fogyaszt egy kamion, és mennyi pénzt költ egy ilyen cég üzemanyagra, de mondjuk néhány millió forintot. Tehát ha mondjuk 10 millió forintot költ üzemanyagra egy hónapban, a 7%-os megtakarítás az már forintban is elég sok.
Így van. És pont ez a lényeg valahol, hogy ezt a 7%-ot, ezt nem abból nyerjük, hogy lassabban megyünk, hanem abból, hogy kihasználjuk azt az információ többletet, hogy az előttünk lévő útvonalról többet tudunk, mintha csak bent ülünk és vezetünk, tehát az emelkedőket, lejtőket, ezeket az aktuálisan elérhető információkat, ebből nyerjük ezt a többletet, és ennek valóban egy flotta esetében jelentősebb gazdasági hatása is lehet.
Mondta, hogy autóban már beépítették. Vezetett ilyen autót?
Hát a tesztjárművünket, igen, azokban abba használtam
már. És akkor ez jó volt?
Engem meggyőzött, de hát talán nem az a cél, hogy engem meggyőzzön, meg én nyilván elfogult vagyok, akinek ez a szívügyem, és régóta foglalkozok vele, sok kutatási eleményünk fűződik hozzá, hanem a kérdés igazából jelenleg az, hogy hogyan tudjuk ezt a megoldást felhasználó baráttá tenni, és hogyan tudnánk adott esetben megszerettetni a potenciális jövőbeli felhasználókkal.
Magyarországon vannak autógyárak, több is, jelentős cégek. Nem ilyenkor hogy történik? Megkeresik őket, vagy a cégek saját autonóm politikát követnek, és külső beszállító, meg külső fejlesztő nem is fér oda hozzájuk? Vagy hogy van ilyenkor?
Hát ez nagyon vegyes, hogy így mondjam. Ez azért nagy ajándék, hogy Magyarországon vannak olyan cégek, valóban a jelentős autóipari szereplők, akik nem csak a gyártásban érintettek, az is nagyon fontos, hanem valódi kutatásfejlesztési tevékenységet is végeznek Magyarországon, és próbáljuk ezekkel a cégekkel keresni a kapcsolatot. Tulajdonképpen, amit említettem, az Autonóm Rendszerek Nemzeti Laboratórium, az pont valahol erről szól, hogy hogyan tudjuk azokat a tudományos eredményeket, amiket akár mi a Hunrenstakiba, akár a velünk konzorciumban lévő más egyetemekkel mondjuk együtt kidolgozunk, hogyan tudjuk valamilyen formában piacosítani. Hogyan tudjuk bevonni egyrészt a cégeket a fejlesztésbe, illetve hogyan tudunk mi a részeseik lenni, és hogyan tudunk létrehozni olyan eredményeket prototípus szinten, amiket utána más, tehát a jelentős ipari szereplőkkel együttműködve akár piacra is lehet vinni.
Magyarország az autonóm autók fejlesztésében, vagy az önvezető autók fejlesztésében hol tart?
Hát erre nagyon nehéz válaszolni. Azt gondolom, hogy alapvetően nagyon jó feltételek vannak adva számunkra, és főleg, ahogy említettem, hogy vannak cégek, akik kutatásfejlesztésre foglalkoznak Magyarországon.
Tehát ezek nagy multicégek, és itteni
így van, itteni kutatófejlesztő központok, akik jelen vannak. Van Zalaegerszeg mellett az Alazon autóipari tesztpálya, ami tulajdonképpen egyedülálló Európában azzal a komplexitással, amivel rendelkezik, hogy mi is teszteltünk ott például a városi környezetben, ami nagyon nehezen elérhető. Hol tudnánk városi környezetben biztonságosan tesztelni?
Hát a Délibáb utcában.
Hát, igen, ha lezáratjuk az utcákat, akkor akár működhetne is, megvállaljuk, hogyha elütjük a kerítést, akkor azt megjavítatjuk. Nyilván ez így a vicc kategória, de tulajdonképpen az Alazon például erre is lehetőséget ad. Tehát van egy jelentős fejlesztői vagy tesztelési bázis is, illetve hát azt is elmondhatom, hogy tulajdonképpen a kutatási oldalról is rendelkezésre áll az a tudás ma Magyarországon, amivel azért jelentős irányítási feladatokat meg tudunk oldani, illetve azok, amik kellenek az autonóm járművek fejlesztéshez, nyilván talán nem mindenben, de azért nagyon sok elemében otthon vagyunk, publikációink, eredményeink, tudásunk van. Tulajdonképpen az a kérdés, hogyan tudjuk mindezeket összehozni, és hogyan tudjuk egy közös innovációs láncnak a részévé tenni. Ez az, amiben még további fejlesztési lehetőségek vannak, de ez az, amiben azért az elmúlt 5 évben sokat léptünk előre.
Vezetett ilyen önvezető autót? Már a kérdés is, hogy is mondjam, az önvezető autót nem kell vezetni.
Hát igen, így mondanám, hogy ültem ilyen járműbe, tehát én magam nem voltam ott a volánnál.
És milyen?
Érdekes érzés, de
városban, közúton, vagy tesztpályán?
Hát a tesztpályán is volt szerencsém, amikor ez különösen érdekes, amikor a saját magam, illetve hát a kollégáimmal kidolgozott algoritmus fut az autóba, és mi pedig ott ülünk a járműbe. Ez egy külön, nekem megadatott, ennek én külön örülök. De hát nyilván azért nagyon sok önvezető funkció ma már elérhető, megvásárolható a járművekbe, de természetesen azért a tesztjármű azért az más tud, mint amit mondjuk egy olyan jármű, amire bekapcsoljuk az autopilot rendszert, és akkor az úton segít nekünk vezetni. Amikkel mi foglalkozunk, az egy kicsit másfajta technológiai szint. Ott nálunk mindig az a kérdés, hogyan tudjuk azt a szintet megütni, hogy tesztkörnyezetbe, és ez nagyon fontos, hogy tesztkörnyezetbe, tehát zárt térben, adott konkrét jármű esetében, amin mi kipróbáljuk, anélkül, hogy beavatkoznánk, végig tud minket vezetni biztonságosan egy adott útvonalon. Nyilvánvalóan, hogyha, és mondjam, gyakorlatban sokan megteszik, hogy elengedik a kormányát annak a járműnek, ami autopilot rendszerre rendelkezik. Ez egyrészt nem megengedett jelenleg, másrészt tulajdonképpen nem is helyes, mert nem erre a szintre vannak felkészítve ma még ezek a járművek. Nyilván a mi kutatásaink valahol inkább ezt célozzák meg, de ez nyilván a hétköznapi használattól még azért messze van.
Na, de mikor lesz a hétköznapi használatban? Nem biztos, hogy nagyon sokan várják az önvezető autót, mert az emberek egy jelentős része szeret vezetni.
És ez így is jó.
De mikor lesz önvezető autó?
Úgy mondanám, hogy amikor önvezető autóra gondolunk, akkor azt mindig egy folyamatként érdemes elképzelni. Tehát tulajdonképpen, ha van egy olyan autónk, ami mondjuk, nem tudom én, 5-10 évnél nem régebbi, akkor abban már bizonyos fajta önvezető funkciók vannak, még akkor is, ha nem tudunk róla. Ugyanis
hát
az
például, micsoda? Hát ez a tempomat, tehát hát a sebességtartó automatika.
Hát bizonyos értelemben ez is autonóm funkciónak tekinthető, csak az a kérdés, hogy milyen szintű automatizálás van a járművünkben. Az automatizálásnak ugyanis többféle szintje van, és az, amiről ugye általában azt mondjuk, hogy önvezető autó, hogy elképzeljük az etalon, amikor már kormányon sincs, hanem csak beülünk és elvisz
és
minket.
És én olvasom a...
Van, ez a legmagasabb szintű automatizáltsági szint, az úgynevezett 5-ös szint. De hát nyilván nem úgy működik azért a világ, hogy egyből megugorjuk ezt a szintet, hanem azért a lépcsők vezetnek. És például az, hogy nekem van egy tempomatom, ami segít, ez mondjuk az ilyen 2-es szintű automatizálásnak felel meg, bizonyos esetekben a 3-as, ami azt jelentheti, hogy már sok mindent átvesz tőlem, de még én vagyok a felelős, nekem kell figyelni, vissza kell tudnom vennem az irányítást, nem engedhetem el a kormányt. Ha már elengedhetem a kormányt, de még figyelnem kell, akkor például az a 4-es szintű automatizáltság. De innen megint egy nagy lépés az 5., amikor már azt mondjuk, hogy az olyat tud, hogy mindent átvesz tőlünk, és a gyártó is garantálja, hogy nyugodtan átadhatunk neki mindent, mert ő biztonságban el fog minket juttatni A-ból B-be.
Kamionoknál még nincs meg mondjuk a 3-as vagy a 4-es szint? Ami most pontosan nem tudom micsoda, de mert a kamionoknál mennek az autópályán egymás mögött hosszú sorban, tehát ott relatíve, úgy gondolom én, egyszerű dolog megoldani, nem város, nem járókelők és így tovább.
Így van. Erre nézve is volt kutatásunk, ha már említette az autópályás esetet, hogy mi van akkor, hogyha a járművek ilyen konvojban haladnak egymás mögött, és hogyan tudjuk akár a konvojban a járművek közötti távolságot is csökkenteni. Ez egy külön feladat, amivel hát már régóta foglalkoznak a kutatók, de azért vannak technológiai korlátok, hogy hogyan tudjuk azért ezt mégis belevinni a járművekbe. Ugyanis itt nagyon gyors kommunikációra van például szükség. Itt elengedhetetlen az, hogy ne tudjunk mondjuk úgy a járművek között beszélgetni, például a kamionoknál, hiszen ha történik egy hirtelen fékezés mondjuk valahol a sornak az elején, akkor van egy ilyen forgalmi hatás, hogy ez tovább terjed a járművekre, és ha nem megfelelően van megtervezve az irányítórendszer, akkor ez fölerősödhet, ami előbb-utóbb egyfajta, nem is akár egy dugóhoz, vagy egy ütközéshez vezethet valahol a sor végén. Ezeket a technológiai korlátokat azért nagyon nehéz ma még átlépni, illetve úgy mondom, hogy minden pénz kérdése. És itt van az egyik nehézség, amit ma még, ami részben bizonyos esetekben áthidalható, máshol nem. Hol van az a pont, ahol megéri az üzemeltetőnek, hogy megvegyen egy ilyen járművet, és ebből kifolyólag alkalmazza az önvezető technológiát?
Én megmondom, hol van az a pont, amikor nincs sofőr. Amikor nincs ember, aki vezesse a kamiont. Na jó, persze, tréfálok, de másfelől ez komoly probléma.
Így van, hát ez egy összetett kérdés, hiszen ennek jogi vonatkozása van, ennek technológiai, gazdasági, etikai vonatkozása egyaránt van. Amivel mi foglalkozunk, az az, hogy a technológiát hogyan tudjuk készíteni az ilyen esetekre, és azt mondhatom, hogy azért ebbe a világszerte is, és itt Magyarországon is nagyon jó eredményeink vannak, hogyan tudunk gyors kommunikációt megvalósítani, hogyan tudunk megfelelő irányítást tervezni, és amikor eljön az a pont, amikor közel lehetünk a gyakorlati alkalmazáshoz, tulajdonképpen mi erre készítjük föl valahol a rendszereinket. Hogyan tudunk készek lenni erre a pillanatra?
Nincs olyan, hogy a vezető ellustul, mert a rendszerek úgy is működnek, és akkor nem kell annyira figyelnem?
Ez nagyon jó kérdés. Előfordulhat. Azt gondolom, hogy ezen elgondolkozok még, de valóban tulajdonképpen, ha azt vesszük, hogy önvezető autót vezetünk, és erre állnánk rá, akkor lehet, hogy a vezetést magát is kicsit másként kell tanítani. Pont az, hogy legyünk azért aktívak, mert nekünk felelősségünk van, és a vezetőnek ennek tudatába kell lenni, hogy alapvetően ő a felelős azért, ami történik. Ez persze megint automatizáltsági szint kérdése.
Olyan ez, mint a robotpilóta repülőgépeken? Mert ott is van pilóta, de van robotpilóta is. Nem tudom, hogy leszállni le tudnak-e maguktól a repülőgépek, fogalmam nincs.
Hát amennyire én tudom, bár a repülés technológiában nem vagyok annyira otthon, azért azt alapvetően a pilóta végzi, persze rengeteg támogatást kap mellé. Azért azt látni kell, hogy a közúti járművek automatizálása bármilyen érdekes, de nehezebb feladat bizonyos tekintetben, mint egy repülőgépnek az automatizálása. Ez furcsán hangzik talán, hiszen a repülőiparra mindig úgy gondolunk, mint ami a high-tech, és így is van. Viszont ha arra gondolunk, hogy mennyi közlekedési helyzetben kell helytállnia egy önvezető autónak, míg mondjuk a repülő nagyon leegyszerűsítve felszáll, fent van, leszáll, a fő üzemállapotok nyilván nem ilyen egyszerű a helyzet, akkor azért nagyon bonyolult az a környezet, amiben a közúti autonóm járműveknek helyt kell állniuk. Ráadásul úgy, hogy ne repülő árkategóriában legyenek a járművek, hanem megfizethetőek legyenek. 100 000 kilométereket képesek legyenek teljesíteni, egészen a sivataktól a sarkvidéki területekig az autóipari sztenderdek szerint. Tehát azért ez egy nagyon nehéz feladat. Nem azt mondom, hogy nehezebb, mint a repülés, de másfajta nehézségi kihívásaink vannak. Tehát ilyen értelemben van is kapcsolat és a kettő terület között, de mégis azért kicsit más.
Kedves hallgatóink, műsorunk vendége Németh Balázs, a Hunrest, aki kutatója volt. Technikus kollégám Bixa Levente, a szerkesztő Sályi András. Köszönöm figyelmüket, a viszonthallásra.